Folytatódik a Hordó Minta, műsorunk második részében folytatjuk a beszélgetést a Bor Kommunikáció, Aszútól a Zenitig című kötet szerkesztőjével, Veszelszky Ágnes egyetemi docenssel.
Mi volt a bor? Mindenki ugyanazt az egy bort kóstolta, és akkor melyik volt ez?
Négy bort kóstoltak végig, nem szeretnék most egyik bornak sem reklámot csinálni. Négy különböző, két fehér, illetve két vörös bort kóstoltak végig a kísérlet során. Tehát a kísérleti kontrollcsoport nem hallgatott zenét, és volt egy modern zenét, egy kicsit lágyabb, de modern zenét hallgató csoport, illetve volt egy klasszikus zenét, egy dinamikus klasszikus zenét hallgató csoport. És ugyanazokat a borokat, ugyanazt a négy bort, vagyis ugyanazt a borsort kóstolták végig a kísérleti alanyok, viszont a leírások teljesen mások lettek. Csak egy példát kiemelve, ugyanannál a bornál azok, akik nem hallottak semmi zenét, azt mondták, hogy ez egy nyári bor, akik kellemes, lágy, de modern zenét hallgattak, ők azt mondták, hogy egy tavaszi, és azok pedig, akik egy kicsit pattogósabb, de klasszikus zenét hallgattak, azok pedig az őszhöz kötötték ezt a bort. Nyilván ez csak egy asszociációs játék, de mégis kimutathatók azok, hogy például nem csak más évszakokhoz, hanem például más gyümölcsökhöz, vagy más virágokhoz is kötötték a kísérleti alanyok a boroknak az ízeit. Ez volt az egyik kísérlet, de tudok egy másik példát is mondani ebből a fél évből, ami szintén nagyon izgalmas volt. Egy szakirodalomban olvastuk, nemzetközi szakirodalomban olvastuk a hallgatókkal, hogy előfordul, hogy a laikus borfogyasztók vakkóstolás során, tehát amikor nem látják a bort, nem tudják egymástól megkülönböztetni íz és illat alapján a fehér és a vörös borokat. És ezen annyira meglepődtek a hallgatóim, hogy azt mondták, hogy szeretnék ezt kipróbálni a gyakorlatban is, hogy ez valóban így van-e. Végeztek kísérletet, természetesen tanácsot kértek borszakemberektől abban, hogy melyek lehetnek azok a kevésbé jellegzetes borok, adott esetben mondjuk egy Rieslinget, illetve egy Cabernet Sauvignon nehéz lenne összekeverni, de találtak olyan borfajtákat, amelyeket akár össze is lehet keverni vakkóstolás során, és a kísérlet során kiderült, hogy ez tényleg igaz. Laikus borfogyasztók, akik rendszeresen fogyasztanak bort, de nincs ilyen jellegű boros szomelié vagy egyéb mesterkurzusos előképzettségük, valóban nem tudták megkülönböztetni például a portugízert. Többen is beleestek abba a csapdába, hogy elbizonytalanodtak, hogy ez vajon bekötött szemmel fehér, vagy vörös bor lenne.
Így bekötött szemmel volt, nem, van a fekete pohár teszt, hogy fekete, tehát nem átlátszó pohárba, hanem teljesen fekete pohárba tölték, és akkor így nem látja, nincs bekötve a szeme a kóstolónak, de nem igazán látja, hogy most ez milyen bor. És hát a lényeg ugyanez, hogy időnként összekeverik.
A technikai lehetőségek erre adtak lehetőséget, hogy technikai lehetőségek ezt tették lehetővé, hogy bekötött szemmel végezzék a hallgatók ezt a kísérletet, és ami nagyon izgalmas volt ebben a kísérletben, az volt, hogy a hallgatók videót is készítettek erről, tehát a kutatási beszámolóban ezt is megnézhettük, hogy hogyan is nézett ki ténylegesen ez a kutatás.
Ez nyilvánosan, tehát mondjuk YouTube-on lehet látni, vagy oda nem került föl, mert érdekes lenne egy ilyen videót megnézni.
Oda ez nem került föl, hiszen azért a személyiségi jogokat, különösképpen a kísérleti alanyoknak a személyiségi jogait érdemes védeni. Viszont a kísérletekről, illetve az összes kutatásról készültek poszterek, plakátok, és ezek a Bor Kommunikáció oldalon elérhetőek.
Tehát van egy ilyen, az egyetem honlapján belül van egy Bor Kommunikáció oldal, vagy ez egy önálló oldal a neten?
Ez egy önálló oldal, ez egy Facebook oldal, illetve egy Instagram oldal is kapcsolódik a Bor Kommunikáció kötethez, ahol természetesen a kurzushoz kötődő információkat is meg szoktuk osztani.
És milyen izgalmas kutatások voltak még, akár most, vagy a korábbi fél évek során?
Az egy nagyon izgalmas kutatás volt marketinges szempontból, hogy miképpen lehet édes vörös bort eladni. Ugye nem az a klasszikus minőségi bortípus ez, kivéve persze a portói bort, hogyha itt figyelembe vesszük, és ezt megnézték a hallgatók, hogy van-e olyan célközönség, amelynek ezt el lehet adni. Nyilvánvalóan az lett a végeredmény, hogy igen, van ilyen típusú borokra is igény, de természetesen nem az volt a célunk, hogy a kevésbé jó minőségű borokat népszerűsítsük, de az is egy érdekes jellemző volt. Illetve tudok egy másik kísérletet is említeni még ebből a fél évből. Ennek az volt a lényege, hogy a hallgatók borleírásokat párosítottak egy adott bor árkategóriához. És ugyanazt a bort megkóstoltatták egy olcsóbb bor árazással, és ugyanazt a bort megkóstoltatták másik kísérleti alanyokkal, drágább árat megadva, vagy hát magasabb árat megadva. Sokkal jobbnak értékelték, sokkal jobb ízűnek, sokkal kellemesebbnek értékelték a kísérleti alanyok azt a bort, amelyről azt hitték, hogy drágább, pedig valójában nem volt az. Természetesen a kísérlethez az is hozzátartozott, hogy a végén a kísérlet elvégeztetői, a hallgatók elárulták a kísérleti alanyoknak azt, hogy milyen jellegű kísérletben vettek részt, és bizony nagyon nagy volt a csodálkozás, nagy volt a meglepődés, hogy mennyire megvezethető a bor árazással bizony a fogyasztó.
Hát ez más termékeknél is gyakorta így van, de valóban sajnos, vagy nem sajnos, de ez a bornál különösen működik.
Azért érdekes ez a kérdés, hiszen a bor egy kifejezetten rizikós terméknek számít, hiszen megkóstolni, kipróbálni, csak megvétele és a palasznak a felbontása után tudjuk, és még akkor is sajnos megvan az a rossz esély, hogy esetleg egy dugós tételt fogtunk éppen ki. Éppen ezért ezt a rizikót kell a borkommunikációnak csökkenteni, például olyan információkkal, mint az árazás, mint a borleírás, illetve a borcímke és a csomagolás általában véve.
Önnek hogyan jött ez a terület itt az egyetemen? Már korábban foglalkozott ezzel, vagy a kommunikáción belül, akár a diákok hatására úgy döntött, hogy na, ezzel érdemes foglalkozni?
Igyekszem minden egyes alkalommal újdonságot hozni a hallgatóknak szabadon választható kurzusok esetén, és szerettem volna egy olyan témát választani, amely egyrészt újdonságot jelent, másrészt népszerű téma lehet, harmadrészt pedig olyan terület, amelynek az alapvetései, elméleti, illetve kutatásmódszertani alapvetései más területekre is alkalmazhatók. Hiszen nagyon sokat beszéltem itt már a korábbiak során arról, hogy milyen kutatásokat végeztek a hallgatók. Ezek a kutatásmódszertani alapok, hogyan kell kísérletet végezni, vagy hogyan kell egy SWOT elemzést elvégezni, vagyis egy marketing elemzésnek az alapjait megcsinálni, vagy hogyan kell célközönséget felkutatni, ezek más termékek esetén is használható tudás. Elemek.
Folytatódik a kurzus, mik lesznek a jövőben, mármint a borkurzus?
Természetesen folytatódik, évente hirdetjük meg ezt a kurzust, és minden évben igyekszünk új ötleteket nyerni. Most ez egy kicsit változni fog nyilvánvalóan, hiszen elkészült ez a kötet, és tervezem azt, hogy a kötetben megjelent szövegeket is bevonom ebbe a kurzusba, hiszen a korábbiak során, amíg nem létezett a borkommunikáció tanulmánykötet, addig magyar szakirodalomban nagyon-nagyon keveset találtunk erről a témáról. Nyilvánvaló, és azt el kell ismerni, hogy bormarketinges kutatások léteztek, de például a bor és nyelv kapcsolatával nem foglalkoztak korábban kutatások. Vagy szeretném majd bevonni az órába, a kurzusba a bor illemtannak a témakörét is.
Ezzel foglalkozik valaki, a bor illemtan témakörrel?
Etikettel, protokollal, illetve általában véve illemmel természetesen, speciálisan bor illemtani kutatóról egyelőre nem tudok.
Sokat hallunk bormarketingről, időnként hát ez vagy túl tág fogalom, vagy rögtön megjelenik a pénz, hogy akkor egyáltalában hogyan lehet csinálni, de azért sokszor van olyan érzésünk, hogy igazából ez nem feltétlenül pénzkérdés, sőt bizonyos dolgok nem is kerülnek pénzbe, hanem egy jó bor nevet találni, vagy egy jó sztorit találni a pincészet mögé, vagy egy meglévő sztorit, ami ott van, rendesen feldolgozni, kidolgozni és kommunikálni, tehát sokszor ehhez nem is kell pénz, vagy csak egészen minimális.
Valóban nagyon gyakran az ötletem múlik ez a dolog. Foglalkozunk a kötetben a bormárka nevekkel is. Kovács Lászlónak van kifejezetten erről a témáról egy tanulmánya, vagyis arról, hogy hogyan érdemes a bort elnevezni, attól függően, hogy milyen célközönséget szeretnénk ezzel a borral elérni. Például szerintem ezek kapcsán izgalmas lehet a humoros bormárka neveknek a kérdése. Vajon milyen célközönséget ér el az a bor, amelynek az a neve, hogy olcsó fehérbor, természetesen angolul szerepel ez? Vagy Dracula vére, ez egy súlyos testes vörösbor, egy Cabernet Sauvignonnak a neve. Ugye ez elgondolkodható kérdés, hogy szabad-e vicces neveket adni a bornak? A szerzőnk megállapítja, hogy természetesen ez behatárolja a célközönséget, vannak, akik erre kifejezetten jól reagálnak, a mások számára ez a kevésbé minőségi bor képzetével kapcsolódik össze. Hogyha valaki ilyen nem gondolkodik bormárka névadáson, akkor mindenképpen érdemes felmérni azt, hogy mely célközönség reagál jól arra az adott márkanévre. Vagy másik szempontot is említhetünk, nagyon jól ki lehet használni, ahogy ön is mondta, nagyon jól ki lehet használni az egyes borokhoz, borfajtákhoz, illetve akár régiókhoz köthető legendákat. Ugye gondolhatunk itt a tokai asszúnak a királyok bora, a borok királya szlogenjére, ehhez egy nagyon szép legenda kapcsolódik, vagy egy másik példa lehet a somlói jufarknak az esete, amelyről azt mondják, hogy ha valaki fiú gyermeket, fiú utódot szeretne, akkor érdemes somlói jufarkot fogyasztani, hiszen ez hozzá fogja segíteni a sikerhez. De gondolhatunk olyan példákra is, mint a király leánykának az esete. Egy legenda kapcsolódik hozzá, mégpedig az, hogy magyar király falván a keresztelés során az emberek viszonylag szegények voltak, és nem tudtak pénzzel fizetni a papnak a keresztelésért. Helyette a papi szőlőbirtokot gyarapították újabb és újabb szőlővenyigékkel. És ez olyannyira sikeres volt ez az akció, hogy ebből egy újfajta szőlő típus is kialakult, és próbáltak neki valamiféle nevet adni. És azt mondták, hogy hát legyen az a neve, akinek a keresztelőjére valaki a legtöbb venyigét hozta. De hát ezt már nem tudták megállapítani, viszont azt meg tudták állapítani, hogy leányokat kereszteltek legtöbbször szőlővenyigéért cserébe, úgyhogy mondták, hogy akkor legyen leányka ennek a bornak a neve, és magyar király falvának a nevéből pedig a király előtagot kapta ez a bor elnevezés. Természetesen ez csak egy történet, de nagyon-nagyon jól el lehet adni ezáltal ezt a borfajtát.
Veszerszky Ágnest a Budapesti Corvinus Egyetem Magatartás Tudományi és Kommunikáció Elméleti Intézetének egyetemi docensét hallották.
Hordó minta.
Az Inforádió magazin műsora borról és kultúráról.
Ezzel mai műsorunk véget ért, de bormagazinunkat az interneten is meghallgathatják, vagy akár le is tölthetik az Inforádió weboldalán a www.infostart.hu címen. Észrevételeiket várjuk e-mail címünkre hordominta@inforadio.hu. A szerkesztő Kovács András István nevében is búcsúzom, az Inforádió bormagazinját és benne Zsámboki Zsoltot hallották.